Kedves testvérek, imádkozunk papi hivatásokért. Uram, ne olyan papokat adj nekünk, amilyeneket megérdemlünk, hanem jó papokat adj nekünk, Uram, akik átérzik hivatásuk fenségét, és nem saját dicsőségüknek tekintik azt, akik neked kívánnak szolgálni, és nem nevedben zsarnokoskodnak, akik hűségesen feltárják előtted terveidet, és nem saját elgondolásaikat erőltetik ránk, akik a te igazságaidat hirdetik, és nem saját elképzeléseikbe ragadnak bele egyre jobban, akik nem restellenek mindenfelé rólad beszélni, de tudnak saját magukról tapintatosan hallgatni, akik meggyőződéssel hiszik és vallják mindazt, amit te tanítasz, nem csupán velünk akarják megtartatni evangéliumodat, akik nem akkor nyugtalankodnak, ha miattad megbántják őket, hanem amikor az ő hibáik miatt túlcsárolnak téged, akik a vagyon harácsolásában nem kelnek versenyre velünk, hanem nekünk példát adva előttünk lépnek a göröngyös útra. És kérjük, Uram, segíts minket, hogy megértsük azt is, hogy ők itt csak emberek, és segítsd őket is, hogy egyre jobban megértsék és megéljék, hogy mi bennük keressük a te jóságos arcodat, Uram. Kedves testvérek, kedves Mária rádió hallgatók! A 19. században a nép vallásos volt Magyarországon. A szabadságharc idején az értelmiség viszont már megosztott volt. Széchenyinek és Kossuthnak ellentéte nem csak a politika volt, hanem az is, hogy Széchenyi mélyen vallásos ember, Kossuth pedig ugyanakkor mélyen liberális férfi volt. Az ő idejében cserélték le a Máriás lobogókat a címeres zászlókra. A 19. század második felét a felvilágosult liberalizmus jellemezte. Régebben ezelőtt a vagyonos emberek voltak az országgyűlés tagjai. Ők meg tudták őrizni függetlenségüket az uralkodóktól, mert nem szorultak rá. Hivataluk végéig vagyonuk nem gyarapodott, hanem sokszor még saját költségükön is katonáskodtak. Mikor a liberális eszmék bekerültek a politikában, a parlament tagjai fizető alkalmazottak lettek minden demokratikus címük ellenére. Márpedig mindenki annak fogott szót, akitől fizetését kapja. Hiába volt apostoli királyunk, a törvényhozás inkább vártott, mint használt a keresztény nyelveknek. Csak a millénium korában jelent meg a katolikus eszma a politikában. Megjelent egy magát kereszténynek valló parlamenti párt. Megindult a harc a katolikus intelligencia visszahódításáért, a magyar falvak hitének megtartásáért. Nagyjá fejlődtek a hitbuzgalmi szárvadatek, újjáformálták a katolikus öntudatot. Harcoltak az ellenséges sajtó és az ellenséges politika ellen. A vallásos erők nagygyűléseket és körmeneteket márták tartani a hitetlen világváros útvonalain. A tömegek kapcsolódtak a megújuláshoz. Nem is sejtették, hogy mindez milyen páratlan dolog a történelembe. Azelőtt az egyház válságos időszakában egy újabb szerzetesen keletkezése az indító erő. Magyarországon magából a keresztény társadalom rétegeiből indult el a keresztény szabadságharc a társadalom erőre támaszkodva. A szervező munka az országban nagyszerű egyesületrendszert hozott létre. Az egyesületrendszer lett a vallásos élet központja. Maga a társadalom vesz aktívan részt a keresztény szabadságharcban. Ez lényegében a katolikus akció volt. XI. Főpápa intézményét tette a katolikusok társadalmi erőinek az egyház életében való részvételét. Ezt nevezték később a keresztény kurzusnak. Legismertebb hordozói Prohászka Ottokár, Banga Béla és Tóth Tihamér voltak. A világkongresszus a katolikus akció szervező munkájának a koronája. Ez a társadalom nagy részét átjáró vallásos erők összefogását jelentette. A katolikus akció hordozója az egyházközség, de meghagyta a Magyar Katolikus Egyesületrendszert is a eddigi formájában. Az eukarisztikus világkongresszus nem létezik a Magyar Katolikus Akció nélkül. A szervezést a katolikus akció emberei hajtották végre. Munkatárva az volt, hogy a magyar katolicizmus lelkén életét átformálja. Krisztus és a magyar falu eszméje az egész magyar társadalom újjászervezése felé tört. E célkitűzés mögött állt a feladat, az egész ország katolikussága tisztuljon meg. Az eukarisztikus világkongresszus ebben volt Magyarországra nézve jelentőségteljes. A hercegprímás sok éves fáradozása sikerült, noha Lengyelország is igényt jelentett a kongresszusra. A magyar prímás kérte a lengyel püspöki kart, hogy álljanak el ettől a kéréstől. Az eukarisztikus világkongresszus egy óriási nemzetközi úrnap. Vannak körmönetek, ünnepi felvonulások, előadások, fény és pompa. De az oltári szentséget ünnepelni csak eukarisztikus élettel lehet. A püspöki kar szentévet rendelt el, hogy a hívek az ország minden templomában részt vegyenek a megújulásba, hogy mindenki erős hittel tudjon társulni a világ minden tájáról érkező hittestvérekhez. A lelki felkészülés egy éven át tartott, hogy az ország minden katolikusa elvégezze gyónását és szentáldozását. A plébániák megmozdultak, a városokban tízezres tömegek gyertyás körmeneteket tartottak. A kórházak is tartottak lelki napokat, és a folyosóikon szentségi körmenetet. A városok eukarisztikus napokat rendeztek. Szegeden például a dom kicsinek bizonyult, és a gyerekek szentáldozását a téren kellett tartani. Az első pünkösdön pártusok és médek, mezopotámiaiak, egyiptomiak álltak az apostolok körül. Nos, a budapesti világkongresszuson résztvevő nemzetek száma jóval túltett az apostolok cselekedeteiben felsorolt népeken. Azért jöttek, hogy velünk együtt hódoljanak az oltári szentség előtt. Japánok, indiánok, négerek és a földkerekség minden népe képviseltette magát Budapesten. 15 bíboros, 51 érsek, 204 püspök volt jelen. A papok listáját senki sem számolta, olyan számosak voltak. Mint a legtöbb eukarisztikus kongresszuson is, itt is gyülekeztek a viharfelhők a horizonton. A német nemzeti szocializmus elkezdte erőszakos terjedését. Március 11-én a német hadsereg alakulatai átlépték az osztrák határt és megszállták Ausztriát. Május 19-én a német csapatösszevonások kezdődtek a cseh határon. Csehszlovákia 300 000 embert mozgósít. A világ különböző részeiben írják az újságok, hogy háború van Közép-Európában. Így 10 000-vel csappant a zarándokok száma Budapesten. Az előkészítő munka nagy kihívás lett. A kongresszusi vendégek elszállásolása olyan tömegeket jelentett, amire Budapesten még sohasem volt példa. A szállodákban és penziókban körülbelül 10 000 hely állt rendelkezésre, és legalább 100 000 ember kellett elhelyezni. A vendégeket csoportba sorozták, szállodák, penziók, magánlakások és csoportos szállások. A magánlakások 37 000 férőhelyet kaptak. Ezt kellett számba venni, megtekinteni, felülbírálni, kartotékolni. A zarándokok élelmezése, ellátása is a megszervezés alapján történt. A rendezőbizottság körülbelül 5 millió jegyszálvényt állított össze, ezt hetekig tartó munkával volt elérhető. A csoport 8 órai váltása éjjel-nappal dolgozott. Az arándokszállások berendezése egy szalmazsák, 2 darab lepedő, takaró, fejbánkos, mosdótál, ivópohár felszerelésből állott. Az 50 000 szalmazsákhoz 160 vagon szalma kellett. A szalmazsákok tömése 3 hónapig tartott. A vendéggondozás biztosította a tömegeknek a lehető legnagyobb kényelmet. A cserkészek minden kerületben és pályaudvaron a vendéggondozó kirendeltséget szervezték. Feladata a vendégek tájékoztatása, útbaigazítása, közreműködés a szállás, élelmezés, közlekedés és egészségügy rendezésének biztosításában. Felveszik a panaszokat, és lehetőség szerint elintézik azokat. Ezek voltak a rendezők előretolt szemei és végrehajtó szárvai, melyek elsőnek fogadták a fővárosba áramló zarándokok tömegeit. 5 000 cserkész felváltással állandóan szolgálatot teljesített. Feladatuk a vendégek tájékoztatása, útbaigazítása. Közreműködtek a szállás, élelmezés, a közlekedés lebonyolításában. Egy zarándok cserkésztábort is létesítettek a külföldről jövő zarándok cserkészek számára. A helyszínen a vendégek megfelelő ültetése a cserkészeknek volt a feladata. 600 cserkész 15 csoportban végezte ezt a munkát. 5 órával az ünnepség kezdete előtt. 600 cserkész volt a Hősök terén lezajló ünnepségek jegykezelésénél és a közösség elhelyezésénél. 4 000 cserkész teljesített szolgálatot a hajós körmenet alkalmával, és 600 cserkész dolgozott az üdítő állomások kötelékében. A jól végzett cserkész munka teljességéhez tartozott a 14 cserkészból is. A munkák mind önkéntesek voltak, ellenszolgáltatás nélkül. A cserkészek munkája a kongresszus legszebb mozzanatai közé tartozik. A külföldiek megcsodálták a mindig tapintatos magatartás, amely a magyar cserkészet hódolata volt az oltári szentség előtt. A vendéggondozás mellett fontos volt a forgalmi és tömegmozgatási kérdés. A villamos, autóbusz, autó felvonuló útvonalak, kapuk és kerítések, jelzések, álló-ülő tribunhelyek, jegyrendszer és a telefonhálózat jó összeműködése biztosította a rendet és a fegyelmet. A tömegmozgatás lebonyolítása tervezett elhelyezéssel, jegyrendszerrel, magának a Hősök terének műszaki berendezésével lett biztosítva. A feladatot úgy lehetett megvalósítani, hogy Budapest területét két részre, A nagy tömegeket pedig már eleve három részre osztotta a rendezés. Így a résztvevő kutya nem kereszteződött sem az elhelyezésnél, sem a felvonulásoknál. A tömegszállásokon egy gyengélkedő szobát is rendeztek be, ahol a betegek orvosi ellenőrzésben részesülhettek. 120 orvos látta a napi orvosi teendőket. A körzeti székhelyeken állandóan volt orvosi szolgálat és ambulancia. A kórházi megbetegedés esetére 1200 ágy lefoglalása történt. Kisebb rosszulétekkel számolva a mentek a hősök terén és a körmenetek menet vonalain több segélyhelyet és tartalék kórházat állítottak fel. Segélyhelyet létesített a Vöröskereszt a vasúti állomásokon és a műutakon minden 10 kilométerre, mindenütt telefonállomások közelében. A mentőegyesület a műutakon minden 50 kilométerre orvosi szolgálatot és megfelelő szállító eszközzel rendelkező mentőállomásokat létesített. A forgalom végrehajtásához a pályaudvarok teljesítő képességét fokozni kellett. A teherpályaudvarokat, a teherpályaudvarokat személypályaudvarrá építették ki. 8 pályaudvarra osztották el a vonatokat. A nagy pályaudvarokra külföldi vonatokat, a külső pályaudvarra a belföldi zarándok vonatokat fogadták. A mozdony és kocsi park előterintése nagy gondot okozott. A kongresszus idején 271-jel több mozdonyra volt szükség. Rövid idő alatt nagy tömegeket kellett szállítani. Így forgalom megoldását a legapróbb részletekig kidolgozott tervvel lehetett elérni, hogy minél több vidéki látogasson Budapestre, a külön vonatokat két turnusra osztottak, átlag 80 ezer fő létszámmal. A menetrendszerű vonatok körülbelül 40-50 ezer fő látogató utazását is biztosította. Külföldről 70 külön vonat is érkezett. A világkongresszus idejére a sajtóiroda alakult. A sajtópropaganda munkája már 1937. márciusban megkezdődött. Több mint egy év alatt a katolikus kurír útján hetenként 6 nyelven, olaszul, franciául, angolul, németül és spanyolul jelentek meg a kongresszus közleményei. Ezeket eljuttatták a világ napilapjaihoz, a heti lapokhoz, a folyóiratokhoz, a képes újságokhoz. Több mint 3000 címre mentek szét hetenként ezek a közlemények Budapestről és Magyarországról, hogy felhívja a külföld figyelmét a világkongresszus európai jelentőségére. Magyarországra és a magyar nép és a magyar katolikus értékeire hívták fel a figyelmet. A kongresszus nagy szabadtéri és hangközvetítésének vezetékeit a posta kölcsönözte. Előkészítette a kongresszus napjai alatt az idegenek számára való levélkézbesítést. Az idevárt idegenek számára bármi levélnek elég volt a néven kívül a Budapest Eukarisztikus Világkongresszus címzés. A posta közelebbi címzés megjelzés nélkül is pontosan kikézbesítette a leveleket. A másik feladat volt a kongresszus napok külföldre való hírszolgálatának megszervezése. A posta külön központot állított fel, annét minden egyes ország tudósítói közvetlen vonalon beszélhettek országukkal. A tömegmegmozgatás egyik fontos eszköze volt a telefonhálózat, mely a hősök terén a posta létesített. Az oltár baloldali tornyát, onnan a tömegmozgatás történt, hatalmas vonalközpont kötötte össze a másik torommal. Itt a Magyar Rádió végezte a legnagyobb teljesítményét. A két budapesti adon kívül Piszkülföldi állomás közvetített, csak a két amerikai bemondó közvetítése 210 állomást jelentett. Az oltárnál még külön három állomás létesült, ez kapcsolta a hangszórókat, a harangot és az énekkart. Ennyi előkészítés után a 34. eukarisztikus kongresszus csak eredményes lehetett.
Legyetek apostolok címmel Gál Jenő Verbita atya elmélkedését hallották.
Hírpercek.
Művészdiákok munkáiból nyílt keresztény tematikájú kiállítás a Metropóliai Hivatalban.